ismeretlen zsoltárok. Őtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, ezen a mai napon is a zsoltárokról szóló előadásaimat fogom folytatni, és a zsoltárokról, mint a dicsérő imákról szeretnék beszélni. Egy néhány dicsérő zsoltárt szeretnék most venni, röviden felolvasom, és egy-egy részeit értelmezem, hogy mit tekint a dicsőítő zsoltár alapköveinek a zsoltáros. 146-os zsoltárt olvasom fel először a segítő Istenről. Így hangzik, alleluja! Dicsérd lelkem az Urat! Áldom az Urat, amíg élek, dicsőítem az Istent, ameddig csak vagyok. Ne bizakodjatok a nagyokban, az emberekben, akik nem tudnak segíteni. Az élet elhagyja, visszatér a porba, s oda van minden terve. De áldott, akinek Jákob Istene a gyámola, aki az Úrba Istenébe veti reményét, aki mindent alkotott, eget és a földet, a tengert és minden élőlényt, hűségét megőrzi mindörökké. A zsoltáros kezdő szava, dicsérd lelkem az Urat, szinte felszólítja, buzdítja saját magát az Isten dicséretére, és azt mondja, áldom az Urat, amíg élek. Egész életemben az Urat akarom áldani. Dicsőíteni az Istent, ameddig csak vagyok. Ez is azt fejezi ki, hogy életem minden percében, a legutolsó percig is az Istent akarom áldani. Vagyis meg akarom tölteni életem minden napját és percét az Isten dicséretével. Azzal az örömmel, azzal, amit a dicséret ad, azzal a hálával, amire az Isten valóban méltó, valóban jogosult. Ezután az Úristen nagyságát, hogy miért méltó a dicséretre, egy olyan hasonlattal próbálja bemutatni, hogy bemutatja az emberi hatalmasokat, és velük szembe bemutatja az örök, a mindenkor hűséges Istent. Azt mondja, ne építsetek, ne bízzatok hatalmasokba. Az emberben, aki nem tud segíteni. Itt nem azért tanácsol el bennünket attól, hogy bízzunk az emberekben, mert az emberek nem megbízhatók. Persze ez is gyakran előfordul, hogy csalódunk valakibe. De itt alapvetően abból indul ki, hogy vannak olyan hatalmasok, akik igenis akarnak segíteni. Igenis jó szándékkal vannak tele. De aztán azt mondja, de ha az élet elhagyja, visszatér a porba, és ez mindegyikkel megtörténik, akkor még aznap oda van minden terve. Ezt is tudjuk, hogy nem egyszer egyik-másik uralkodó elindít valami hatalmas tervet, és a hirtelen halál lekaszabolja, következő évben már teljesen más terveket próbálnak megvalósítani. Elfelejtik, mintha nem is lett volna. A virág, ami virul, ameddig van, de miután elhervad, holnap után már a helyét sem ismerik. Ilyen az ember. Ennyire bizonytalan. Vele szembe az Úristen örök. Boldog, akinek Jákob Istene a gyámola, a segítsége, a biztonsága, aki az Úrba, az ő Istenébe veti reményét, ez az Isten alkotott mindent. Ő a mindenség teremtője, az eget, a földet, a tengert, minden élőlényt ő teremtett, és épp ezért a teremtés csodája mutatja, hogy ez az Isten örök. Képes megőrizni az ő hűségét mindörökre. A zsoltáros igazából ebben fejezi ki az ő csodálatát az Isten iránt, hogy vannak nagy és hatalmas emberek, jók, de az ő életük a legnagyobbaké is, olyan, mint egy virág, amelyik reggel virul, este elszárad. De az Isten képes megőrizni az ő hűségét mindörökre. Az én életem végéig, sőt azon túl is. Hűségét megőrzi mindörökre. Van rá hatalma, és a jóság mutatja, hogy akarja is megőrizni mindörökre. Ez a Isten, aki hűségét megőrzi mindörökre, ennek a nagyságát dicsőíti tovább a zsoltáros. És azt mondja, az elnyomottaknak igazságot szolgáltat. Az éhezőknek kenyeret ad. A foglyokat kiszabadítja az Úr. A vakok szemét megnyitja. A meggalázottakat fölemeli. Az Úr szereti az igazakat. Az Úr megőrzi az idegent. pártját fogja az özvegynek és árvának, de a gonosz ember útját zsákutcába viszi. Igazából 9 dolgot sorol fel az Isten cselekvéseként. Ez a 9 dolog alapvetően olyan, hogy Isten az elesettek védelmezőjeként mutatkozik meg. Van egy-két dolog, ami másra is utal, de alapvetően az Isten nagysága, az Isten jósága, ami miatt dicsérni méltó, az azért, hogy úgy mutatkozik meg, mint az elesettek védője, aki az elnyomottaknak igazságot szerez. Akik erőszakot szenvednek, azoknak igazságot szerez. Az éhezőknek ad kenyeret. A foglyokat megszabadítja, a vakok szemét megnyitja, a megalázottakat fölemeli. Az idegent, özvegyet és árvát. Az idegen, az özvegy és az árva volt a legkiszolgáltatott helyzetben az ókori Izraelben. Ezeknek más védelmezőjük nem volt, csak az Isten, és az Isten nevében uralkodó király. Ugyanakkor azonban az igazakat szereti, a gonosz ember útját pedig zsákutcába viszi. Isten megmutatja az ő hatalmát abban, hogy az elesettek mellé áll, és a gonoszokat úgy bünteti meg, hogy az útjukat rossz irányba engedi. Nem is annyira viszi, hanem engedi. Mert a gonoszoknak az útja már téves irányba halad. Azt kell mondani, hogy ez a felsorolás, amiről itt beszél a Zsoltáros, az igazából nem más, mint az, amit egy ideális, tökéletes, jó királynak el kell végeznie. Nagyon sok mindenben hasonlít például ahhoz, amit Izaiás próféta föl fog majd sorolni a messiási király kapcsán, aki nem hallomásból ítél, aki szája veszélyével megveri a gonoszt és megszigyeníti, akinek igazságosság lesz az öve, és hűség a csipje körül az öv, aki az elesetteket, szegényeket megóvja. Isten itt úgy mutatkozik meg, mint Izrael, a választott nép igazságos és tökéletes királya, aminek a messiás király csak tükörképe. A hatalmasok, akik lehetnek jó szándékúak, meg akiknek az lenne szintén a dolga, hogy az elesetteket segítsék, hogy igazságos életet biztosítsanak, de akiknek az élete csak egy pillanat. Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindannyian csak percemberek vagyunk. Az Istenhez képest, aki meg tudja őrizni a hűségét mindörökre, és aki igazságos királyként cselekszik, ha engedjük, hogy cselekedjen. És így fejezi be, királyként uralkodik az Úr mindörökre, a te Istened Sion nemzedékről nemzedékre, alleluja. Itt a dicsőítés ismét csak azt jelenti, hogy a Zsoltáros rácsodálkozik az Isten nagy cselekvésére. Nem azt akarja jelenteni mindez, hogy az Isten mindig minden problémát megold. Az Isten, és ezt Jézus mutatta meg nekünk legvilágosabban, ott uralkodik, ahol mi emberek megengedjük. Ahol nem engedjük meg, ott a pusztulás uralkodik. Pusztulás terjed. De Isten ott uralkodik, ott támasza az elesetnek, ahol engedjük, hogy az életünkbe uralkodjon. De valahol a Zsoltárosnak ez a fölsorolása az embert föllelkesíti arra, hogy szinte csodálattal felsorolja az Istennek, hogy mi mindent láttam én meg benned, gyönyörködni az Istenben, és ezzel óhatatlanul is jobban bízni benne, és engedni, hogy ez ténylegesen meg is valósuljon. Az Isten igéje soha nem úgy valósul meg, hogy egyszer s mindenkorra befejezetten, hanem újra meg újra mindig mélyebben kell, hogy megvalósuljon az életünkbe. Erre hív a Zsoltáros, akkor, amikor az Istent dicséri. Másik Zsoltárt olvassunk, a 148-as Zsoltárt. Leszik te készekedes testvérek, hogy a Zsoltárok könyvének a végéről veszem ezeket a Zsoltárokat. Ahogy mondtam, a Zsoltárok könyvének a befejező Zsoltárai, azok szinte kizárólag csak ilyen dicsőíti Zsoltárok. Ezzel is akarja kifejezni a Szent Szerző, aki ezt az egészet összeállította, hogy a dicséret kell, hogy legyen a befejező pont minden egyes imába. 148-as Zsoltár arról beszél, felszólítja a mindenséget, hogy az Úr Istent dicsérje. Igazából ez a Zsoltár azt mutatja be, hogy a Zsoltáros körbenéz az ő világába, és mindent, élőt, élettelent, mindent felszólít arra, hogy dicsérje az Urat. először veszi az eget, korabeli elgondolás szerint az éghez tartozó dolgokat, aztán pedig a földet, és mindenkit arra buzdít, arra szólít fel, hogy dicsérje az Urat. Így szól Zsoltár. Az első része, dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban, dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek, dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok, dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett, dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek, odaállította őket minden időkre, törvényt szabott nekik, amely el nem évül. Az első rész tehát az égboltra meg a mennyre tekint, és azt mondja, dicsérjétek az Urat a mennyből, pontosabb lenne úgy mondani, hogy a mennyben dicsérjétek, a magasságban. És felsorolja, hogy kik vannak a magasságban, a mennyben, akiknek dicsérniük kell az Istent, az angyalok, az Úristen angyalai, az égi seregek, ezek is igazából az angyalok, valószínűleg itt a szeráfokra, és illetve más égi lényekre gondol, amit az ősi Izrael mitológiában szerepelnek, akit mi már egyszerűen csak angyaloknak nevezünk szintén. Nap, hold, fénylő csillagok, az egeknek egei, korabeli zsidók meg voltak győződve más népekhez hasonlóan, hogy nem csak egy ég van, hanem több. Az ég az igazából egy boltozatnak tekintették, kifeszített az eget, mint egy sátort, ilyen égboltnak, és meg voltak győződve, hogy több ilyen szféra van. Ténylegesen a légkörben van több ilyen szféra, de nem valószínű, hogy erre utal a Szentírás. Egész egyszerűen egy olyan elgondolásra, hogy az Istenhez való közeledés több eget föltételez, legtöbb elgondolás 9 eget föltételez. Szent Pál is azt mondja, a harmadik égig ragadtattam el. Ez igazából érthetően, hogy nem fizikai dolgokra kell értenünk. De arra buzdítja az ég minden szféráját a zsoltáros, hogy dicsérjék az Urat. Mert az Isten mindegyiknél magasabb. Minden vizek az ég felett, legfőső ég felett, a 9. ég felett ott van az ős káosz vizei. Ezek is dicsérjék az Urat, mert Isten mindenek fölött áll. Azért dicsérjék, mert az ő parancsára lettek. Egyet szólt is lett. Egy szavára létrejöttek. Nekik köszönhetik, hogy lehetnek. Ugyanakkor törvény szabott nekik, amely el nem évül, ez az a csodálatos harmónia, amit mi is szemlélünk a teremtett világba, ami örömmel meg békével tölti az ember szívét. Ez is az Isten nagyságáról meg szépségéről beszél. Minden, ami létezik, a létezéséért, az Istentől beléhelyezett csodálatos törvényért, belső harmóniáért jogos, hogy dicsérje az Urat. Mert mindenki az Isten adósa, az a sok-sok jóért, amit kapott. De mindez még inkább igaz a földre. És ezért mondja, dicsérjétek az Urat a földön is. Tengeri szörnyek és a tenger mélységei. Tűz és jégeső, felhő és hó, dübörgő viharok, melyek akaratát teljesítitek. Minti hegyek és halmok, gyümölcsfák és minti cédrusok. Minti erdei és mezei állatok, csúszómászó férgek és szárnyas madarak. Igazából itt felsorolja a korabeli ismeret szerint az állatvilágot, a növényvilágot, a természeti jelenségeket, hó, jég, hegyek, halmok. Természetesen ezek nem képesek dicsérni az Urat. De a zsoltáros ránéz és azt mondja, hogy mennyire jó, hogy mindezek vannak. Ha szájuk lenne, nekik is dicsérniük kellene az Urat, mert jó, hogy léteznek. Az Istennek egy ajándéka, hogy léteznek. Persze mindenek előtt, hogy mi számunkra, emberek számára az Isten ajándéka. De az, hogy léteznek, ez egy különleges adomány. Dicsérjétek mindannyian, míg az élettelen természet is dicsérnie kellene, mert az, hogy vannak, az az Isten jó kedvében teremtette a világot. Az Isten szépsége ragyog fel a világban. Igazából ez az, amikor mi is, mikor ránézünk a világban levő csodás harmóniára. Persze sokszor már elcsúfítottuk a világnak az arcát. Mi civilizációnk, amiben szintén benne van valami nagyon nemes és gyönyörű szép, nem tudja igazából tartani a mértéket, és sokszor elcsúfítjuk a világ arcát. Megmérgezzük a világot. De az mögött mégis ott van a természet egészséges, szép, Istentől rendelt szerepe, ami, ha ténylegesen találkozunk vele, újra meg újra felébreszti a szívünket, hogy mennyire jó ajándéka mindez az Istennek. Mekkora lehet az az Isten, aki mindezt ilyen szépen alkotta meg. Aztán pedig felszólítja a minden rendű és rangú embereket is, föld királyai,
és mint ti nemzetek, fejedelmei és bírái a földnek, mint ti ifjak és leányok, öregek és gyermekek, mindnyájan dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül az ő neve magasztos. Fönsége fölumulja az eget és a földet, fölemeli népe fejét. Dicsőségére válik mindenkinek, aki hűséges hozzá, Izrael fiainak, a népnek, amely közel van hozzá. Minden rendű és rangú embert fölszólít, mert tekintettünk végigjárta a világnak a szépségeit, nagyságait, és aztán mégis azt látjuk, hogy Isten mindezektől messze magasztosabb. Felsége felülmúlja az eget és a földet. Teremtő Isten nagysága, aki ugyanakkor azonban még nagyobbnak mutatkozik azáltal, hogy a hozzá hűséges, hozzátartozó népet, itt Izrael fiairól beszél, de ugyanúgy, sőt még inkább érvényes ez ránk, keresztényekre, az egyházhoz, akik hozzátartozunk. Az ő jelenléte, a vele való közösség még sokkal magasztosabb dolgokat ad nekünk, mint amit maga a természetben megnyilvánul. Mindezzel az Úristen dicséretére buzdítja az egész világ mindenséget, de érthetően elsősorban a hívő embereket, a zsoltáros. Még röviden egy utolsó zsoltár, a 149-es zsoltár. Ugyancsak arra buzdít itt is a zsoltáros, hogy a zsoltár éneklése, a dicséret, Isten dicsérete legyen a mi erőnk, és az, ami jogosan, mivel jogosan tartozunk az Úristennek, amire az Isten jogosult. 149-es zsoltár így beszél. Alleluja! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében. Izrael örüljön teremtőjének, Sion gyermekei királyuknak. De valahol benne van mindaz, amit előzőleg is mondtunk a két másik zsoltárba, meg egy jó néhány más zsoltárt is még felsorolhatnánk, hogy Izrael örvendezzen az ő teremtőjének. Mi is, minden ember örvendeznie kell az ő teremtőjének, hogy a teremtés nagyságából meglátjuk, hogy micsoda Isten teremtett bennünket. Milyen lehet az Isten? Mennyivel magasztosabb, mint a teremtés, ami önmagában is már csodálatos. Sion gyermekei örvendezzenek királyuknak. És még csak az, hogy micsoda királyunk van nekünk. A mindenható, aki ugyanakkor képes betölteni a szívünket örömmel, igazsággal. És mivel ilyen királyunk, mivel ilyen teremtő Istenünk van, ezért méltó az, hogy a szentek közösségében zengjen az ő dicsérete. Igazából az Isten dicsérete az egyházban, a hívő emberek közösségében van jelen. Mindenki más fölöslegesnek tartja Isten dicsérni. De ha már ilyen szűk helye van az Isten dicséretére, akkor mennyire fontos az, hogy itt igenis a hívők közösségébe az Isten dicsérete teret kapjon minél nagyobbat. Dicsőítsék nevét körtánccal, játszatok előtte dobon és hárfán. Ez számunkra kicsit idegen dolog, hogy körtánccal dicsérni, templomban nem igazán szoktunk táncolni. Ugyanakkor az ószövetségi választott nép számára, sőt egészen a mai napig is, körtáncban való dicsőítés, közös ünneplés, meg a közös öröm, amihez az Istennek is köze van, az még testileg is kifejeződik. Ha nem is tudjuk igazából így megvalósítani körtánccal, annak ellenére az, hogy a testünkkel is dicsérjük az Urat, tapsal, kitárt karokkal, ez is része lett az Isten dicséretnek. Az Úristen kedvét leli az ő népében, győzelemmel koszorúzza a megalázottakat, akik hülyek, vigadjanak dicsőségükben, és újongjanak a nyugvó helyükön. Ez egy szemléletváltás, arról beszéltem, hogy alapvetően az Istenre való tekintés, az, hogy elfordulok saját magamtól, és az Istenre tekintek, ez a dicséretnek a lényege. Itt mégis a zsoltáros visszafordul, és azt mondja, hogy az Isten kedvét leli bennünk. De ez csak látszólag saját magunkra figyelés, mert minden egyes hívő ember tudja, hogy az Isten nem azért leli kedvét bennem, mert tökéletes és hibátlan vagyok. Ezt elmondhatta Jézusról, vagy Máriáról. De rólam nem. Az Isten bennem is kedvét leli. Bennem is gyönyörködik, azért, mert olyan végtelen irgalommal szeret. Látja bennem mindazt a lehetőséget, amit belém helyezett, és amit az ő kegyelme, mint a napfény ki akar belőlem csalogatni. Isten kedvét leli, örömét leli az ő népében, az övéiben. És ez az oka annak, hogy a hűségesek, az Istenhez tartozó, imádságos, vallásos emberek vigadhatnak a dicsőség felett, amit az Istenhez tartozásuk ad nekik. Ugyanakkor, és itt jön a másik vonás, amiről beszéltem a dicséret kapcsán, hogy a dicséret egyfajta fegyver is. Az Istenben való örvendezés egy fegyver Isten országának az építésében és a gonosz legyőzésében. Azt mondja, ajkukon legyen az Isten dicsérete, kétélű kard a kezükben, hogy bosszút álljanak a pogányokon, megtorolják a népeket, és királyokat verjenek láncra, fejedelmeket vasbilincsre, és a megírt ítéletet megvalósítsák fölöttük. Dicsőség ez minden szentjének. A 149-es Zsoltár már nem a teremtésben, hanem az Isten segítő kegyelmében, Isten népének a megdicsőrésében látja meg az Isten nagyságát. Itt is nyugodtan mondhatjuk, hogy igazából itt is előre dicséri az Istent. Hiszi azt, hogy az Isten megsegíti az ő népét minden ellenségével szembe. Persze ezeket a képeket nem vehetjük egészen egyszerűen csak fizikai értelembe. Nem elsőben a fizikai hadakozásról van szó, hanem arról a valós harcról, amit az Isten az ő népétől elvár, építse itt ezen a földön az Isten országát, a szeretet Istenének az országát. És ez valódi harc. Ha ez megvalósul, azon keresztül az Isten az ő jelenlétével teret ad a mi boldogulásunknak is. Itt fejezzük be lassan a dicsérő zsoltárokról szóló elmélkedésünket. Érthető módon jó néhány más dicsérő zsoltárt is vehetnénk, és biztatom is a kedves hallgatókat, hogy ha van lehetőségük, olvasgassák a Zsoltárok könyvét. A dicsérő zsoltároknál, Zsoltárok könyvének a legutolsó 10-15 zsoltárában bőséggel találnak példát, hogyan kell dicsérni. Mindenek előtt azonban valahol azt próbáljuk megérteni. Úgy próbáljunk belehelyezkedni a zsoltáros lelkületében, amikor a dicsérő zsoltárokat próbáljuk imádkozni, hogy ez a dicséret teremtő Isten akaratával a mi alapmagatartásunk, mert az Isten valóban méltó a dicséretre. Gyönyörködni kell az Istenbe, aki akkora csodálatos, hogy megérdemel minden dicséretet, elfordulni magamtól és az Istenre tekinteni. Ugyanakkor fegyverként is használni, a jó fegyvereként, a jó eszközeként a dicséretet, az Isten országát gonosszal szemben is tudjuk építeni, hogy az Isten dicsősége jobban jelenvalóvá legyen ebben a földi életben a mi dicsérő, imádságos magatartásunkon keresztül is. Ezekkel a gondolatokkal fejezem ezt a mai elmélkedést, és kívánom, hogy ez is segítsen hozzá bennünket ahhoz, hogy jobban tudjuk imádkozni, megismerni a Zsoltárok könyvét, a Zsoltárokat, és valóban segítségünkre legyen, gazdagítsa ima életünket a dicsérő Zsoltárok sokasága is. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a figyelmet!
Az égbolt kezének művei egyik nap.
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.